világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A mostani NATO csúcs egy elég érdekes csúcs volt, nem is igazából az, ami ott történt, hanem ami nem történt meg. Tehát például nem történt komoly kiruhanás Trump részéről a NATO ellen, sőt, hát nagyon baráti gesztusokat láthattunk. A NATO vezérkara mindenben igyekezett megfelelni, az amerikai elnök rövid távú, hogy mondjam, csak figyelmének, tehát nagyon rövidre szabtak mindenféle témát, amit lehetett, azt háttérbe is toltak, amiről vita lehetett volna, és hát mindenki belement az 5%-os emelésbe, ami a fegyverkezési kiadásokat illeti. De emögött azért ugye egy ideje van egy olyan félelem, hogy mit akar Amerika ezzel az egész NATO-val, akar egyáltalán valamit, hiszen a NATO, amióta a Szovjetunió fölbomlott, hát gyakorlatilag egy ilyen európai biztonsági és békevédő szervezetté próbál átalakulni, legalábbis egy időben ezt mondta magáról, vagyis a helyét nagyon nehezen találja, emlékezünk csak Macron elnök kirohanásaira ezzel kapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltam, hogyha nem bánja, nézzük át, hogy mire jó a NATO ma egyáltalán, mire képes egyáltalán, és hát honnan jött és hova tarthat.
Jó.
Kezdjük a történettel?
Hát egy kicsit történeszkedjük, igen.
1949, Washington, előtte mindenféle szerződések vannak, brüsszeli szerződés, meg dunkerki szerződés, az Egyesült Királyság és Franciaország, aztán Belgium, Hollandia, Luxemburg bevonásával. Lényeg, hogy 49-ben 12 aláíróval megalakul a NATO. Aztán, hogy 55-ben fölveszik Németországot, mármint Nyugat-Németországot is a NATO-ba, 55-ben azonnal megalakul a Varsói szerződés. És hát innen indul a meccs, ha szabad így fogalmazni.
Egy kicsit nézzük meg a Varsói szerződésnek az előzményeként. Ugye az egy érdekes dolog, hogy a Varsói szerződés ugye úgy csinál, mintha reakció lenne, védekezés a NATO ellen. De nézzük meg előzményeként, hogy mire is alakult meg a NATO. Ugye ez a NATO szerződés, ez egy diplomáciai mestermunka. Egy csomó olyan dolgot tartalmaz, ami kielégíti az amerikai igényeket, és mégsem ássa alá a magát a szervezetet. Ugye kezdjük azért, hogy miért Észak-Atlanti. Azért Észak-Atlanti, mert az amerikaiak nem akartak belebonyolódni a franciáknak és a briteknek a gyarmatbirodalom felbomlásával kapcsolatos háborúiba, hiszen ők örültek annak, hogy szétesik a gyarmatbirodalom, mert ők ágában nem volt belebonyolódni.
Ó, most már értem, hogy a falklandi háború miért nem számított az 5-ös cikke megsértésének, mert nagyon lent van.
Így van, de nem Észak-Atlanti. Ugye miért van az, hogy szavazni kell arról, hogy az 5. cikke beáll, mert ugye az amerikai alkotmány nem engedi meg, hogy az amerikai elnöktől bárki is elvegye az amerikai haderő bevetésének jogát. Tehát muszáj volt egy ilyen klauzulát is beleépíteni. És nagyon ügyesen fogalmazták meg, ugye, mert mindenki tudta 49-ben a hozzáértő emberek közül, hogy ez a Szovjetunió és a szovjet fenyegetés ellen alakult meg. De 49-ben azért a közvélemény Európában ez még nem igazán tudta. Ugye Churchill már tudta 46-ban, hogy jön a vasfüggöny, de a közvéleményben a Szovjetunióval kapcsolatban még értek illúziók, hogy szövetségesek voltak, és Németországon meg hát a német revanzsizmus ugye minden másnap elhangzott, hogy az milyen veszélyes. És ugye ezt kifejezte Lord Ismay, ez a híres mondása, mikor megkérdezték 52-ben, hogy mi a NATO célja, hogy azt mondta, hogy az, hogy az amerikaiakat bent tartsuk Európában, az oroszokat kint tartsuk Európából, és a németeket pedig elnyomva tartsuk. Ugye 52-ben ez még fontos cél volt. És ezért van az, hogy nem határoz meg ellenséget a NATO. Ami kiderült, hogy nagyon okos dolog volt, mert ha meghatározza a Szovjetuniót, mint ellenséget, ugye akkor 91-ben vége lett volna a NATO-nak. Ez viszont azt mondja, a NATO viszont azt mondja, hogy a szerződés, hogy mindenki, aki megtámad egy NATO országot, az ellenség. Nem mondja meg, hogy jobbról, balról, föntről, lentről, mindenki, aki megtámadja. És nagyon érdekes, hogy most majd mindjárt jövünk a hágai nyilatkozathoz nyilván, de a hágai nyilatkozat visszahozott egy cikkeit a NATO-nak, amit nem szoktunk emlegetni. Ugye mindig beszélünk a híres 5. cikkeiről, még időnként beszélünk a 4., ami konzultációs mechanizmust irányoz elő, de a 3. nem, a 3. cikkeről nem beszélünk. Most visszajött a 3. cikke, és erre hivatkozva kerül bele az 5%-os elvárás a tagállamokkal szemben, mert a 3. cikke az azt mondja, hogy minden tagállamnak kötelessége, hogy fölkészüljön arra, hogy az 5. cikket képes legyen alkalmazni, és ugye erre hivatkozva jön be az 5%-os kötelezettség. Tehát a NATO-nak ugye van egy ilyen nagyon érdekes előélete, amit nem szoktunk alkalmazni. És utolsó, amit még megjegyeznék, ugye kapcsolódva az előzőhöz, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben az 5. cikkely nem automatikus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megtámadják a NATO-t, akkor ezt mindenki elleni támadásnak vesszük, de az, hogy ez így van, azt az Észak-Atlanti tanácsnak egyhangulag el kell határoznia. Ha nem határozza, akkor nem vesszük annak. És az, hogy elhatározza azt, hogy ezt mindenki elleni támadásnak vesszük, ez nem jelenti azt, hogy mindenki bedob mindent, ami él és mozog. Tehát azt mondja, hogy ha ez megtörténik, akkor minden állam eldönti, hogy egyénileg vagy kollektíven alkalmaz-e, beszáll-e a műveletbe, beleértve a katonai erő alkalmazását is, azaz katonai erő alkalmazása nélkül is lehetséges az, hogy valaki részt vegyen az 5. cikkel alkalmazásával. Tehát ez egy nagyon-nagyon ügyesen megfogalmazott szerződés.
Tanácsban egyébként kikülnek a miniszterelnökök, elnökök?
Nem, a tanácsban azul, akit oda küld az állam. Ugye alapvetően a nagykövetek, az állam, pontosabban az állandó képviselők ülnek, és ha mondjuk a csúcs találkozóban, annak a hivatalos neve, hogy az Észak-Atlanti Tanács ülése állam- és kormányfői szinten, vagy külügyminiszteri szinten, vagy hadügyminiszteri szinten, tehát mindig a tanács keretében jogilag a tanács ülésezik, hogy milyen szinten, az attól függ, hogy mit határoznak el.
Tehát például elképzelhető olyan helyzet, mert van egy ilyen félelem, és 2015-ben egyébként volt is egy amerikai és brit demonstráció, a Észtország orosz határán, Oroszországgal közös határán fekvő Narva városka mellett. Akkor ugye akkor foglalták el a Krímet, és akkor mutatta a NATO, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy itt nem lehet velünk szórakozni. De abból, amit mond, az következhet, hogy mondjuk, ha az oroszok a teljesen oroszok által lakott Narvából csinálnak egy úgynevezett narvai köztársaságot, és kiszakítják Észtországból, akkor nem az egész NATO-nak kell megindulnia, hanem megbeszélik a skandinávokkal, a balti államok, és akkor, hogy elég ez az erő, vagy nem.
Ez attól függ, hogy hogyan döntenek. Ugye, ha ez történik, akkor Észtország kéri a Észak-Atlanti Tanács összehívását, ezt összehívják. Uh-huh. Ugye azért van, hogy az állandó képviselők, azok, akik alapszabályként részt vesznek, mert ők Brüsszelben vannak, tehát nagyon gyorsan össze lehet őket rántani, és hát 49-ben még nem volt túl Zoom, vagy ilyen lehetőség, meg egyébként is. Ugye, tehát akkor összehívják órákon belül a tanácsot, és ők eldöntik, hogy ez 5. cikkelynek megfelelő esete, és ha igen, akkor úgy döntenek, hogy az 5. cikkely beállt. És akkor minden állam fölajánlja, hogy akkor kezdődik az úgynevezett force generation, hogy összeszedik azokat az erőket, amiket szükségesnek tartanak, és minden ország fölajánlja, amit akar, semmitől az egész haderőig. Ugye ezzel egy kivétel van, amikor a Német Szövetségi Köztársaság csatlakozott, ugye akkor ugye eleget téve annak a félelemnek, hogy német revanszizmus, ugye a német hadsereget, a Német Szövetségi Köztársaság hadseregét teljes egészében alárendelték a NATO-nak, nincs is vezérkari főnök azóta se a németeknek, mert ott mert teljes mértékben NATO alárendeltségben működik ez a német hadsereg. Egyébként mindenki azt küld oda, amit akar.
De hát ebből a 3. cikkelyből, ugye, amit említett, az következik, hogy ez azt jelenti, hogy föl kell készülni az 5. cikkelyre. Kérdés a következő, hogy megvan-e szabva, hogy az egyes államok, például a gazdasági erőzmérten, mekkora fegyveres erőt kell virítaniuk? 2. Mi van akkor, hogyha egy ilyen támadáskor, mondjuk maradjunk Narvánál, Az országok elég jelentős része azt mondja, nem, én ebből ki akarok maradni. Akkor egyszerűen kimarad?
Nincs, egyrészt nincs megszabva, nem is lehet ugye megszabva, hogy mondjuk Izland, akinek nulla katonája van, akkor erővel, vagy bármekkor erővel beszálljon, ellentétben mondjuk az Egyesült Államoknak, ugye Luxemburgnak is a legerősebb katonai alakulat az a katonai zenekar, ha jól tudom, szóval... nincs megszabva, ugye mindenki attól függően, hogy mennyit lát szükségesnek, és mennyit lát lehetségesnek. Ugye két eset van. Ha egy ország nagyon azt mondja, hogy nem szabad a háborúzni, nem szabad ebbe belekeveredni, akkor nincs egyhangúság az Észak-Atlanti Tanácsban, és akkor nincsen közös védelem. Ha egyhangúság, tehát meg lehet azt csinálni, hogy, és valószínűleg ez a valószínűbb példa, hogy megszavazzák azt, hogy beáll az ötödik cikket, de nem járulnak hozzá katonával, vagy csak mérsékelten a közös hadművelethez.
Hát ez elég fenyegető azért, hogy különösen egy olyan területen, mondjuk a Baltikumon, ahol a történelmi emlékezet az, hogy mondjam, költően ott rezeg az idegekben, minden generáció idegeiben.
Ja, a hidegháború idejében mindent annak érdekében mozgósítottak, hogy úgy tűnjön, hogy ez az ötödik cikke, ez egy automatizmus. A közvélemény azt is hitte mindig, és ez úgyis az volt a feltételezés. Ugye a felszerelés, a gyakorlatok, a előre telepített fegyverzet, fegyverrendszerek, és de ugye minden azt sugallta, hogy ez egy automatizmus. Aztán utána a legjobb indulattal a 2011-es támadás, Earth Center elleni támadás után ugye úgy döntött a NATO szolidaritásból, hogy akkor ez most egy ötödik cikke helyzet. Ez nagyon jól nézett ki aznap, csak aztán kiderült, hogy beállt ez az ötödik cikke helyzet, és nem történt semmi. Tehát nem automatizmus a dolog. És itt tulajdonképpen minden jó, a jó indulatnak ez az az útja, amikor a pokolhoz vezető utat kikövesze jó indulattal, mert bebizonyosodott, hogy nem automatizmus. Tehát most már kételkednek benne. Ugye Donald Trump hozzájárult alaposan ehhez a kételkedéshez, mert ő sok mindent kijelentett. Ebben például az, hogy aki nem fizet eleget, azt nem fogja megvédeni az Egyesült Államok, és így tovább. Ez egyébként a mostani kommunikének az egyik előnye, egyik erénye, hogy megerősítette a harmadik és az ötödik cikkeinek az érvényességét, és Donald Trump is hát olyan Trump módon, de személyesen is kiállt az ötödik cikkei mellett.
Hát ez az jó hír az oroszoknak, amit elmondott most.
Igen, abszolút, igen. Ez nem jelenti azt persze Donald Trumpot ismerve, hogy holnap is pontosan ugyanezt fogja mondani, mert tegnap előtt más mondott, tehát ugye a repülőgép lépcsői, amikor fölment az Air Force One-nak a lépcsőjén, akkor ugye arra kellett vigyázni, hogy nehogy elessen, de közben még hát úgy függőbe hagyta ezt az ötödik cikkelyesdét, és aztán utána megerősítette. De hát ugye az, hogy ez egy probléma, az azt mutatja, hogy szükségesnek tartotta a NATO, hogy az ötödik cikkelyt megerősítse egy kommunikében. Ez egy botrány, hát egy szerződésnek az érvényességet nem kell megerősíteni, csak akkor, ha kétségek vannak benne, és ráadásul ugye az emberi természet olyan, hogyha valamit megerősítek, akkor elkezdek kételkedni. Szóval ez egy elég faramuci helyzet. Minden esetre a jó hír az, hogy Hága után mindenki beleegyezett abba, megerősítette azt, hogy az ötödik cikke érvényben van, és az amerikaiak is, ahogy Donald Trump mondta, all the way fognak menni, hogyha megtámadnánk valakit.
Ez nagyszerű, tehát, hogy megerősítették, ez jó hír, de a lényegen semmit nem változtat, ugye? Hát továbbra is az van, hogyha van egy támadás, akkor összehívják a tanácsot.
De ez mindig így volt, tehát ez nem igen. Probléma. A probléma az, amikor azt a látszatot keltik, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát például, amit Donald Trump időnként mondott.
Nézzük egyébként a kétejtől a történetet. A kétej ugye a Szovjetunió felbomlása. Mert az tökéletesen igaz, hogy a NATO alapokmányában nincs megnevezve ellenség, de hát mindenki tudta, hogy ön is mondta az előbb, ez a Szovjetunió volt, hát most mit csinálunk magunkkal, hogyha a Szovjetunió már nem lesz. Ezt később kerítsünk arra sort egyébként, hogy így időnként lehet, hogy ilyen lázálomszerűen, de fölmerült az, hogy Oroszország belép a NATO-ba, és akkor ez valami, nem is tudom, hogy milyen torszülött lett, és miféle funkciókkal, de azért voltak NATO hadműveletek. igazából 90 után is, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Afganisztán, ahogy említette, az egyetlen élesítés az ötödik cikkelynek, Líbia, Ádenjöbből, stb. Itt ezekben az esetekben iraki kiképző misszió. Az esetek egy jelentős részében NATO katonák harcoltak is. Tehát ugye konkrétan például bombázták Szerbiát.
Ja, ezek nem ötödik cikke alapján lévő művelet, vagy sorra kerülő műveletek voltak. Ugye 90-91-ben ugye sokan mondták azt, hogy nem, nincs szükség a NATO-ra. Ugye mondták ezt sokan az semleges el nem kötelezett ország, nyilván Oroszország nagyon szerette volna, és hát az ilyen zseniális oroszpárti neorealista tudósok, mint Marsheimer és barátai, de ugye a NATO úgy érezte, hogy egy intézmény nehezen hal meg. És azt gondolták, hogy hát jó lesz ez még valamire, és akkor kitalálták, hogy az autoferia a NATO tevékenységi területén kívüli műveletek, ezek tulajdonképpen béke fenntartó, béke támogató, béke kikényszerítő műveletek voltak. Nem az ötödik cikkely alapján csinálták, hanem a negyedik cikke alapján mondjuk. Ugye, de ilyen van, hát ugye az ENSZ alapokmányban sincs olyan, hogy békefenntartás mégis csinál az ENSZ békefenntartást. Tehát ezt úgy kitalálták tulajdonképpen, hogy csináljunk valami hasznosat, ami életben tartja a szervezetet. És hát titokban reménykedtek arra, vagy néhányan köztük én is, azt gondoltuk, hogy ez a kegyelmi állapot nem fog örökké tartani, és majd egyszer még visszajön az az idő, amikor a NATO-ra, mint védelmi szövetségre szükség van. És hát ezzel így átevickéltünk tulajdonképpen két évtizedet, ami ugye NATO fönnmaradt, egy csomó dolog elhalt belőle, és főleg az országoknak a készülődés, a felkészültsége, főleg európai országoké nagyon-nagyon nagy mértékben csorbát szenvedett. Ugye ez a peace dividend, amit mondanak, a békeosztalék, ez nagyon sokat ártott, nem a NATO-nak csak, hanem egyáltalán az országok védelmi képességeinek.
Igazából, amikor tehát arról beszélünk, vagy mondják, hogy Oroszország soha nem merne megtámadni egy NATO országot, egyszerűen azért, mert a NATO erősebb, mint az oroszok, akkor ez egy kétséges kijelentés, tekintve különösen azt a tényt, hogy Putyin tegnap előtt, tudom, több mint egy éve hadigazdálkodással alakította át az orosz gazdaságot, és hát mint az őrült úgy gyártja és termeli a fegyvereket.
El is lövi alapvetően a nagy részét annak, de ugye itt egyrészt, ha racionálisan gondolkodunk, akkor nyilván Oroszország nem támadja meg a NATO-t, de hát nem biztos, hogy a Kreml ura racionálisan gondolkozik, legalábbis nem úgy racionálisan, ahogy mi gondoljuk. De én azt gondolom, hogy nem az a fő veszély, hogy Putyin eldönti, hogy nem most frontális támadást intézünk a NATO ellen, és akkor berohagyunk Lengyel, Lévet, Síkság, és itt. Tehát azt gondolom, hogy nem ez, nem, hanem az, hogy teszteli a NATO-t, tehát például Narva, például a Szlovaki koridor, például Transnistria, hogy megpróbálja, hogy mi történik akkor, hogyha ha keresztül megyek a Szlovaki folyosón, és összekötöm Oroszországot Kaliningráddal, Königsberggel, amit már régen szeretnék. Vagy mi történik akkor, hogyha Narvát visszahozom, vagy elhozom, mert már azt régen szeretném. Ugye, és akkor, ha NATO nem elég világos abban képességeit és szándékait is tekintve, hogy ezzel szembe fog szállni a NATO, mint NATO, és a NATO országoknak a nagy része, ugye akkor ezt megpróbálhatja Putyin, és ugye akkor két lehetőség van, vagy igaza van, az egy tragédia, ugye vagy belekeveredünk egy nagy háborúban, mert a NATO-nak muszáj erre akkor reagálnia. Szóval a NATO-nak a felkészítése, felkészülése, életben tartása 5%, ez mind arra ahhoz szükséges, hogy Oroszországban, Putyinban és utódaiban ne alakuljon ki az a képzet, hogy lehet, hogy hogy Narvát le lehet csípni a NATO-ból, ki lehet próbálni esetleg. És ahhoz, hogy, ettől, hogy az elrettentés az akkor működik, hogyha megvan az erő és a képesség, és megvan a politikai akarat, nyilvánvaló a másik számára, hogy megvan a politikai akarat arra, hogy az elrettentés kudarca esetén alkalmazzuk a katonai erőinket. Ha hiába van ott mindenféle elrettentő erő, hogyha az ellenség azt gondolja, hogy nem fogjuk, mert gyávák vagyunk alkalmazni, akkor hát igazából semmit se ér az elrettentés. És hát van még egy dolog, ugye Oroszország atomhatalom, és élhet abban a hitben, hogy azért, mert ő atomhatalom, ezért a NATO nem fog vele szembeszállni, mert hogy akkor ez atomháborút jelent. De ez sem igaz, egyébként van benne, veszély van, ilyen veszély, de ez sem igaz, nem arról van szó, hogy bemegy Narvába 5 orosz katona, és utána bombázzák egymást atombombákkal.
Visszatérve még egy percig a NATO bevetésekre, amiket említettem, csak így futólag. Igazából, amikor mondjuk Bosznia-Hercegovinában lelőnek 4 a tiltott légteret megsértő boszniai szerb repülőgépet, akkor kik lövik le? Tehát hogy adódik össze az a kontingens, miközben ugye senki nem parancsolhat az országok hadereinek külön, hogy akkor most te adsz 500 katonát, te 200-at, te ilyet, te olyat. Hogy áll össze? Tehát az ember azt gondolja, hogy ha ez egy demokratikus egyeztetési mechanizmuson megy keresztül valóban, hát akkor közben a szerbek már fél Európát elfoglalhatták volna, mire a NATO dönt valamit.
Ja, nem tudom, hogy ezt a 4 repülőgépet kilőtte le, lehet, hogy a bosnyák létvédelem volt, és nem a...
Hát csak annyit olvasok, hogy a szövetség katonai 94-ben a Deny Flight hadművelet keretében, lehet, hogy amerikaiak voltak.
Igen, ugye az egy másik helyzet volt. De ugye a dolog úgy működik, hogy ha 5. szikkely, vagy akár misszió feladat, de mondjuk maradjunk az 5. szikkelnél, de hogy van egy feladat, amire a NATO kinyilvánítja az Észak-Atlanti Tanács, hogy be fog avatkozni. Akkor kezdődik az a folyamat, amit úgy hívnak, hogy Force Generation, hogy ugye mindenkitől megkérdezik, hogy milyen erőkkel képes ehhez hozzájárulni, és a NATO nemzetközi katonai szervezete, az Európai Főparancsnokság, ugye készít erre egy tervet, egy haditervet, aminek az alkalmazására fölkérik a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá. Tehát nem csak úgy általában adok 3 hatáp gulyáságyút, hanem hogy milyen feladatokra kérünk milyen erőket, és akkor abból lehet válogatni. Ugye ennek mindig az a sajátossága, hogyha azt láttuk, hogy nem 5. cikkel műveleteknél, ugye mondta, azért van idő erre, hogy aki először döntött, az kapta meg a legjobbakat, mert akkor még válogatni lehetett. Mi magyarok elég sokáig hezitáltunk, és ezért általában nem a jó feladatokat kaptuk, de nagyon jól szerepeltek a magyarok, ezt azért meg kell mondani ezekben a műveletekben. Amikor egy 5. cikkel van, akkor itt órákról van szó. Tehát ez minden országnak meg kell, hogy legyen az a terve, és ugye a NATO erre készül a védelmi tervezési rendszer keretében, hogy tudja azt, hogy melyik országnak milyen felajánlható erői vannak.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ott van a kalap az asztalon, igen. És akkor előzetesen mindenki belerakja.
Hát megmondja, hogy mit fog belerakni, hogyha szükség van rá, és ugye akkor amit belerakok, az már átkerül a nemzetközi parancsnokság alá.
Ja, hogy ez ki is kerül a nemzeti kötelékek alól.
Igen.
Aha. És mi a vezényleti nyelv? Tehát mondjuk oda azt mondják, berakok én mondjuk 200 magyar katonát, gyalogost, vagy mint a páncélosokkal együtt, de hát ez a 200 magyar katona nem tud csak magyarul.
Angol. Vezérleti csinálni, ugye az csak úgy érdemes, és csak úgy lehet fölajánlni alakulatokat, hogyha az alakulatok vezetésének egy bizonyos része képes angolul kommunikálni háborús.
Tehát van egy magyar tiszt, aki lefordítja
a
parancsnokat.
Nem, ennél több, tehát a parancsnokoknak tudniuk kell angolul, nem csak egy parancsnoknak, hanem a parancsnokoknak, és akkor ők tovább adhatják magyarul, de egyre inkább azt szeretik, hogyha minél többen tudnak angolul. A katonai nyelv az nagyon érdekes, a katonai nyelv rettenetesen leegyszerűsített nyelv.
Igen.
És ez azért van, hogy ne lehessen félreérteni azt, hogy mi a parancs, és ezért ugye vezényléshez sem kell túlságosan nagy szókincs. Tehát én mindig viccelődni szoktam, hogy egy amerikai századosnak a nyelv kultúrája szókincs az 300 szó, és abból 150 rövidítés körülbelül. Tehát ez csak kicsit túlzás egyébként, és nem csak az amerikaiakra vonatkozik. Tehát ezt kell mindenáron tudniuk a katonáknak, és egyre inkább az, egyre lejjebb szinten. Tehát kezdetben ugye az volt, hogy mondjuk dandárparancsnok tudjon angolul, ma már azért a szakaszparancsnok is kell, hogy tudjon angolul, sőt az altiszteknek.
Tehát legalábbis ezt a katonai angolt.
Igen, ha persze, hát nyilván nem Shakespeare-t fognak hallgatni, igen, persze.
Értem, bár nekem katonakoromban, gyászos katonakoromban, ami pápán történt meg, de akkor jöttek be a MiG-23-asok egyébként a repülőgépek. Néha kicsit túlságosan is kacifántosnak tűnt a katonai nyelv. Ez a katona a hajtson végére felkelést a pricsről, ezt lehet sokkal egyszerűbben is mondani.
Hát ez egy hülyeség, ugye? Ez a szórakozás volt, ez nem... Persze.
Ha már itt tartunk egyébként kérdés...
Az angolok úgy mondják, hogy up.
Ennyi.
Vagy az amerikai...
Katona fel.
Igen. Ez ugye magyarul is volt ilyen.
Igen.
Ébresztő fel.
Na jó, hagyjuk a nem nagyon szép emlékeket. A kérdés az, hogy mi az, amit egyébként a úgynevezett szocialista tábor felbomlása után a NATO-ba belépő kelet-európai országok hoztak, adtak a NATO-nak, vagy éppen vittek belőle, vagy gyengítettek, nem tudom. Annyiféle érdek, annyiféle utólag kiderült vonakodás és nyugatellenesség van ezekben az országokban, hogy az ember már arra gondol, hogy talán nem is biztos, hogy mindenkit így föl kellett venni, de hát megtörtént. 97-ben ajánlották be maguknak ugye a cseheket, magyarokat, lengyeleknek, 2004-ben jöttek a szlovákok, szlovének, észtek lettek litvánok, bulgárok, románok, 2009 Albánia, Horvátország, 2017 Montenegro, ezt én nem is tudtam egyébként, Montenegro és Észak-Macedónia, és hát aztán tudjuk a tevékeny magyar hozzájárulással 2023 Finnország és a még tevékenyebb magyar hozzájárulással 2024 Svédország. Na most Albánia, Észak-Macedónia, magyarok, mennyit adtak ezek hozzá a NATO-hoz?
A dolog természeténél fogva az elején ez egy nagyon bonyolult folyamat volt, mert ugye teljesen ketté vált a kontinens, nem csak politikailag, hanem sok más szempontból, és gazdaságilag is, katonailag is. Ugye egyrészt a felszerelés itt szovjet volt, ott meg nem szovjet.
Igen.
És a másik pedig, hogy az a katonai doktrínak és az ebből következő mindenféle jogszabályok, meg eljárási szabályok, de ezek teljesen mások voltak. És nem tudtak angolul. Ugye állítólag oroszul tudtak, de oroszul se tudtak, legalábbis a magyarok nem nagyon tudtak oroszul se. Ezt kellett összegyúrni valahogy. Az elején ez nagyon nehezen ment. Én ott voltam ezen a folyamatban, nagyon nehezen ment. Nem politikai okokból. Tehát én már többször gyakoroltam önkritikát a volt vezérkari főnöknek, Borsis Lászlónak, és a most elhunyt volt parancsnoknak is. Én azt hittem, hogy ez politikai okokból volt, de nem politikai okokból volt, hanem ez a kulturális különbség, ami az orosz, ami a porosz hagyomány épülő adviselés, csak éppen a 70-es évekre már elavult. Ez maradt meg itt Magyarországon, és ez nagyon sokáig tartott, és még ma se fejeződött be. Egyébként most mi már nem vagyunk kevésbé integráltak, mint általában a NATO régi tagországainak is egy jó része, de hát itt ezen keresztül kellett menni. Ki kellett cserélni az egész vezetőállományt, ma már alig van olyan, aki nem nyugati iskolákat végzett, és nem vett részt számos nyugati gyakorlat, nyugatiakkal közös gyakorlaton. Tehát ez az összecsiszolódás, azt mondom, hogy ma már nagyjából megtörtént. Mindig lehet jobb, és kell is tovább javítani, de nagyjából megtörtént. A svédekkel meg a finnekkel nem volt ilyen, ők már mikor beléptek, NATO kompatibilisebbek voltak, mint egy néhány NATO tagország, és nem csak kelet-európai. Ja, tehát ez egy folyamat volt. Azt gondolom, hogy ma már ez nagyjából ez a folyamat, amennyire lehet békeidőben, amikor nem készültünk háborúra, annyira lezajlott. Ugye most, hogy elkezdünk készülni arra, hogy esetleg a NATO-nak háborúzni is kell, ugye ezt egy újabb szintre kell emelni, és ehhez bizony nagyon sok munkára lesz szükség. Ezt hiányoltam a kommunikéből, bár remélem, hogy mögötte ott van, hogy ehhez a munkához, tehát nem elég az 5%-os költségvetés, ezt a munkát is nagyon gyorsan el kell végezni, mert hiába van ott ilyen-olyan-olyan felszerelés, hogyha nem tudnak egymással kommunikálni, ha nem kompatibilisek egymással, ugye ezt már az elején is szerettük ezt a szót használni, hogy kompatibilis, nem is értettük az elején még, hogy micsoda, most már talán úgy értjük, de ha ez nem áll fönn, akkor hiába van nekünk akárhány dandárunk is. Ez a probléma egyébként, amikor az amerikaiakat európai erőkkel akarnánk helyettesíteni, hogy ugye az amerikaiak mindig kompatibilisek saját magukkal, nekünk meg akiket helyettesítünk, akikkel helyettesítjük őket, meg akiket beállítunk hozzájuk, ott meg kell teremteni ezt a kompatibilitást.
Egyébként a NATO készül arra, hogy bővíti a sorait? És ha igen, mondjuk fölmerül-e olyan nagyon, hát elég veszélyes, vagy kétes esetőség, mint mondjuk Moldova felvétele?
Ugye aki jogosan vár a felvételre, mert 2008-ban Bukarestben megígértük, az csak Grúzia is, vagy Georgia és Ukrajna. Különböző okokból egyik sincs most napirenden. Ugye ezeket a különböző lépcsőket járják a Partnership for Peace, tehát a békepartnerségtől kezdve mindenféle lépcsőfokozatokat. Ezen útban van a NATO felé, Moldova is, meg Szerbia is, de tulajdonképpen igazából Koszovó is, tehát készül a NATO arra, hiszen a NATO úgy gondolja, hogy aki kifejezte azt a készségét, akaratát, hogy belépjen a szervezetbe, azt nekünk megfelelő feltételek esetén, teljesülés esetén föl kell venni, és nekünk az a dolgunk, hogy ezeknek a feltételeknek a teljesülését elősegítsük az adott országban, ezt is tesszük.
Na de mondjuk egy oroszpárti Grúziát, mert a hatalmi elitje ebben a pillanatban oroszpárti, sőt, oroszok által irányított elit, nem is beszélve Szerbiáról, ami ez egy kicsit más történet, mert ott egy történelmi viszony van az oroszokhoz, és az áthatja a társadalmat is szemben, például a grúz társadalommal, amelyiknek ugye a lelke tele van jogos érelmekkel a szovjet időkből. Szóval fölvenni egy olyan Szerbiát, egy olyan Grúziát, amelyik elkötelezett Moszkva iránt, az nem veszélyes?
Hát egyrészt nem akar, ugye ez ágában sincs Grúziának most élni ezzel a lehetőséggel. Másrészt meg hát a döntés az mindig végső soron, de egy politikai döntést igényel, ugye, és egy felkészülést, és ha a felkészülés során nem jön össze, akkor nem veszük föl őket.
Na most Moldova, annak a politikai elitje most nyilván nagyon szeretne belépni. Igen. Csak hát van ott egy veszedelmes helyzet. Transnisztria, az elszakadt és Oroszországhoz tartozó országrész, a ukrán háború, amelyik pont ebbe az irányba kiszélesíthető, ezt az ukránok is többször elmondták, hogy adott esetben oroszokat meg is lehet előzni azzal, hogy ők mennek be oda, szóval nem egy, hát nem vénnek való vidék.
Nem, nagyon szép vidék és nagyon érdekes ország egyébként. De hát egyszer, mikor még régen, 96-ban talán, mikor küzdöttünk a magyar NATO tagságért, akkor valaki, akivel nagyon jóba voltam, és beszélgettünk vele, akkor beszélgettem, milyen kritériumok, mit kell nekünk teljesíteni. Csak a végén, mikor már nagyon jó barátok voltunk, akkor azt mondta, hogy hát tudod, a döntés végső soron azon múlik, hogy mi úgy érezzük-e, hogy ti you are one of us, hogy ti egy valaki vagytok közülünk. Ha így érezzük, akkor fölveszünk, ha nem, akkor nem veszünk fel, akármilyen fölkészültek vagytok is.
Meg kell szagolni az új társat, ugye? Milyen a szaga?
Igen.
Nézzük a mendemondákat, vagy talán igaz híreket is Oroszország beléptetéséről, vagy belépési szándékáról a NATO-ba. Volt ilyen? Ha igen, mikor? És hát főleg a utóbbi események tükrében ez a félreértés, ez hogy követhetődött el?
Hát ugye volt valamikor talán Gorbacsov idejében egy ilyen felvetés, vagy még Berzsev idejében, de volt egy Sztálin is felvetette ezt a lehetőséget. Ugye nyilvánvalóan nem volt komoly
a generalisztimus?
Nem, szerintem nem tréfált, hanem provokált, hogy mondják azt, hogy nem, hogy minket kizárnak, tehát mutassák meg.
De hogy ez sima provokáció.
Igen, én azt gondolom, hogy igen. És hát a második az egy másik, az nem hiszem, hogy ennyire durva provokáció lett volna, azért Józsi bácsinál senki se értett jobban azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ott lehet, hogy volt benne valamilyen ilyen, nem tudom, vágy vagy álmodozás, hogy hát ha egyszer, de nem, ezeket nem kell komolynak tekinteni. Soha nem voltak komolyak, és nem is vettük komolyan őket.
Nézzük az amerikai részvételt a NATO-ban. Ugye, amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor a NATO, nem tudom, hogy ezt jól ejtem-e ki, vagy egy ilyen CFI nevű szerződés kötött, igen, hogy korlátozzák az Európában állomásozó katonák létszámát, tehát ez nyilván az amerikai katonákat jelentette, és
nem,
akkor most...
Nem. Ez egy, ugye én voltam a magyar tárgyaló, úgyhogy ezt elég jól ismerem.
Tehát mind a helyi katonák létszámát.
Ez a szerződés, ez nem a NATO és a Varsói szerződés között volt, hanem a Varsói szerződés tagállamai és a NATO tagállamai között egyenként mindenki önállóan, és minden országra meghatározott felső kvótákat, 6 fegyvertípusban és élő erőben.
Aha. Ezt végre is hajtották?
Igen, csomó mindent végrehajtottak belőle, aztán ugye az oroszok sose tartották be igazából, de van, amit csomó mindent végrehajtottak, aztán mindenféle nem érdemes részletekben menni, nézeteltérések miatt ugye oroszok fölfüggesztették ennek a végrehajtását, aztán kiléptek belőle, úgyhogy ma már ez nem, sajnos nem érvényes, de ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés volt ez a szerződés.
Akkor, amikor a NATO ugye kereste a saját új szerepét, akkor mindenféle ilyen tanácsokat alapítottak, ami tele van olyan nevekkel, hogy békebarátság, partnerség, igen, szeretlek téged, Moszkva, stb. Jó, csak vicc. Euróatlanti partnerségi tanács, az egyik, a másik a békepartnerség. Kommunikáljunk a nem NATO országokkal. Ki sült ebből valami?
Hát... Az elején azt hiszem, hogy volt értelme, mert nem volt még ilyen fórum. Aztán utána sokkal mélyebb kommunikáció folyt máshol. És mikor az kialakult, akkor ezek természetesen kiüresedtek.
Tehát már gyakorlatilag ezek nincsenek is.
Hát szerintem hivatalosan, tehát jogilag még vannak, de nem működnek.
Hát ilyen, tehát gyakorlatilag ezek olyan helyek, ahova az elfekvő kádereket szokták tenni.
Igen, de szerintem ma már nincs ilyen, tehát nem működik ez ma már. Ez olyan, mint a ENSZ-nek a gyámsági tanácsa, tudod, hogy az is működik, elvileg létezik, de hát van egy zárt ajtó, és mögötte nincsen senki.
Akkor, tehát az amerikai szerep. Ugye Trump előtt volt egy egyébként kétpárti egyesség, aztán a republikánusok jó része ezt ma már másként gondolja a Trump jelenség hatására. Volt egy olyan egyesség, hogy a NATO-ra szükség van, az amerikai szerepre szükség van, és igaz, hogy a Pax Americana az megingott a II. Világháború utáni rendszer, de Amerikának nem szükséges azért visszavonulnia teljesen a világból, lehet, hogy a szerepét kicsit át kell értelmezni. Van egy ilyen még mindig létező lehetőség, és van a Trumpi, amelyikről én nem hiszem, hogy ki akar vonulni a világból, hanem mint így körbe akarja keríteni az Egyesült Államok által befolyásolni akart zónákat, Grönlandtól kezdve a Panama csatornán át, a hátsó udvari, tehát Közép- és Latin-Amerikáig, stb. De Európa például nem nagyon érdekli. Ebből következik-e az, hogy tulajdonképpen a NATO sem érdekli?
Ugye, ha megnézzük, hogy mik amerikai érdeke, mik azok a potenciális és valós konfliktusok, amikkel Amerikának foglalkozni kell. Ugye ez Kína, Ázsia, Közel-Kelet, Oroszország, bár erről már vita van, és ezekben a NATO nem nagyon sokat tud segíteni. Aztán egyszer voltam a Szingapúrban egy ilyen nagy nemzetközi ázsiai tanácskozáson, ahol a NATO főtitkár elküldött, hogy magyarázza meg az ázsiaiaknak, hogy milyen jó dolog a NATO. És ezt meg is tettem nagy sikerrel, csak egy szingapúri professzor, hogy a Szingapúrnak kitűnő szintenkei vannak, az is kitűnő, és megkérdezte, hogy nagykövet úr, mondja már el nekem, hogy mivel tud hozzájárulni a NATO Amerikán kívül mondjuk Szingapúr védelméhez, hogyha megtámadják. És nekem az a véleményem, hogy az nekünk kifejezetten káros lenne, ha a NATO ide jönne, mert most van valami probléma, az amerikaiak eldöntik, oda csapnak kész. Ha itt van a NATO, akkor össze kell hívni az Észak-Atlanti tanácsot, ott tanácskozni kell, ott akadékoskodnak, és akkor a végén az lesz belőle, hogy küldenek egy francia fregattot, meg egy brit korvettet, és ez semmit sem jelent. Tehát nem tud a NATO azokban a kérdésekben Amerikának segíteni, amelyek számára most a legfontosabb kérdések, kifejezetten gondolok itt Kínára. Ebből adódóan nyilvánvalóan, ugye, és ez már Obama idejében elindult, ez a Pivot to Asia című clintoni politika. Ez már akkor elindult, hogy ők csökkentik a részvételeket, úgy részvételeket, hogy ehhez jött hozzá a 2%, ugye ennek az ellensúlyozására jött volna, Obama javasolta ugye a 2%-ot először, és hát ezzel egyértelműen csökkent az amerikai érdeklődés Európa iránt. Ugye hát közben jött az ukrán háború, amikor az amerikaiak Trumpig azt gondolták, hogy ez egy fontos esemény, fontos konfliktus. Nem Ukrajna miatt alapvetően, hanem Oroszország miatt. Donald Trump meg azt hiszi, szerintem rá fog jönni, hogy nincs igaza, hogy Oroszországgal nem probléma, hogy ő majd összebújik Putyinnal, és majd megoldják a világ problémáit ketten együtt. Azt hiszem, hogy kezd rájönni, hogy ez nem így működik, mert szegény mindig megcsalja a Putyin. Ugye azóta, hogy Donald Trump szerintem az egyik a második legnagyobb hibája külpolitikai Donald Trumpnak, hogy visszahozta Putyint a civilizált országok vezetői közé, és semmit nem kapott érte, sőt ugye egyre agresszív a Putyin, ami egyébként nem meglepő, mert a diktatúrák úgy szoktak reagálni, hogyha engedményt teszek neki, akkor azt a gyengeség jelének veszi, zsebre teszi, és fokozza az elvárás. Ez történik Donald Trumppal is most, és Putyinnal, meglátjuk, hogy mi lesz. Donald Trump erre rá fog jönni, hogy most aztán az lesz, mert ugye hogy kiszámíthatatlan, hogy ott hagyja az egészet a fenébe, mert nem tud sikereket elérni, vagy jól bedühödik, és akkor majd Oroszország is kap a fejére. Ezt nem lehet tudni. Most éppen abban a hangulatban van, hogy ez a második dolog fog legalábbis Ukrajna segítésével és egyéb módon megvalósulni, hát ezt meglátjuk, hogy ebben mi történik. Ebben viszont a NATO-nak komoly szerepe van, és egyáltalán ugye Amerika azért akarja fenntartani NATO-t, hogy akár azokban a konfliktusokban is, amelyekben ő közvetlenül nem érdekelt, de globális hatalom révén azért direkt vagy indirekt módon mindenképpen érdekelt, hogy ott is fenntarthassa a befolyását a NATO-n keresztül ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére, és ezért nem fog kilépni a NATO-ból, csökkenteni fogja a részvételét. Én azt gondolom, hogy az európaiaknak egyébként legfőbb ide, hogy belássák, hogy magukra több figyelmet kell védelem szempontjából fordítani, és akkor egy olyan helyzetet lehet teremteni, hogy Európa fokozza az erőfeszítéseit, az amerikaiak csökkentik a részvételüket, de mindez, ennek az eredménye az, hogy az amerikai-európai együttműködés erősödik.
Ami a Közel-Keletet illeti, hát igen, ott látszik, hogy mondjuk Izrael érdekében egy brit-amerikai összjáték van, amelyik védi például az izraeli légteret, vagy segít védeni. Ez nem a NATO.
Nem.
Az is látszik, hogy például Balkánon vannak amerikai érdekek, tehát amikor Dodikod megérkeztek a magyar tekesek ilyen nagyon furcsa célzattal, akkor Amerika egy mondatára takarodtak vissza gyakorlatilag, és szűnt meg az, hogy ott Magyarország majd mindenféle műveletet szeretne Dodik érdekében végrehajtani. És azt hiszem, hogy a Balkán lehet olyan terület, ami egyébként a NATO fennhatóság alatt tartozik, már úgy értem az európai NATO.
Igen, abszolút, abszolút, igen. Ukrajna is ide fog tartozni, amint ez a háború valamilyen módon véget ér, hogy Ukrajna is ide fog tartozni, és ide fog tartozni Moldova és Belarus, tehát ezek a határperem, nem tudom, hogy mondjuk vidékek, ezek alapvetően európai felelősség lesznek. És Európa kész lenni. Nézzük meg Lengyelországot. Ugye Lengyelország valami hihetetlen módon fölfejlődött, katonailag is, meg gazdaságilag is. Hogy gazdaságilag, ugye pont most láttam egy ilyen kimutatást, hogy a lengyel GDP az akkora, mint a balti államok, Belarus, Ukrajna, Románia és Bulgária együttvéve.
De most a Ukrajnát vegyük ki, már gyakorlatilag nincs gazdaság.
Dehogy nincs, amúgy ne lenne, abszolút van, dehogy nincs, persze.
Hát, nagyon úgy tűnik egyébként, mint azt az államot a unió tartaná életben.
Az egy más dolog, de ettől még termelés folyik, a GDP folyik, csak támogat.
Rendben van, de ebből, amit mondasz, következik, hogy Lengyelország egy teljesen új és döntőbb szerepet fog játszani a NATO-ban.
Már is játszik egyébként, és egyre inkább fog. Én azt gondolom, hogy ugye a románok mindig azt szeretnék, hogyha ők lennék a déli Lengyelország, tehát most ez az új elnök, aki abszolút ennek a híve, ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Romániát visszajátszhat. Ott van egy kis gazdasági probléma még, amivel majd foglalkozik el, de mindent meg fog tenni, hogy Romániát legalábbis katonailag kvázi déli Lengyelországgá játsza föl. És hát ez azt jelenti, hogy áttolódik a súlypontja NATO-nak bizonyos szempontból keletre. Én nem lennék meglepve, ha lengyel főtitkára lenne a következő ciklusban a NATO-nak.
De vannak amerikai támaszpontok Romániában és Lengyelországban is, de és miért? Hát ha ki akarnak vonulni, akkor miért tartják
ezt? Nem úgy akarnak kivonulni most mindenhonnan mindent. Ők ilyen nagyon distinktív módon akarnak kivonulni, megválogatják. Ugye Donald Trumpnak a politikája is olyan, az nem egy izolacionista politika, hanem ő ránéz a világra, vannak itt válságok meg lehetőségek, én kiválasztom, hogy melyikbe akarok részt venni, és abba beleállok. Ez európai erőkkel is így vannak, hogy ők most föl fogják mérni, meg is mondták a második fél évben, hogy honnan akarnak kivonulni, és honnan, és hol akarnak maradni. Én például azt gondolom, hogy az európaiaknak például ennek előbb elébe kéne menni, és megmondani, azt mondani Donald Trumpnak, kicsit leegyszerűsítem, hogy Donald, van 100 000 katonád Európában, 50 000-et vigye haza. Nem kell nekünk, ezt tudjuk, nekünk katonánk van, vidd haza. Hagyjál itt azt, ami nekünk szükséges, taktikai nukleáris fegyvereket, hagyd itt, ha lehetséges, hagyd itt a sea through eye, tehát az irányítás, kommunikáció, világűr képességek, műholdak, tűzvezetés, tehát ezeket a szoftverelemeket hagyd itt, és hagyd itt azokat az embereket, akik ebben a döntő szerepet játszanak a NATO keretében. Ezeket nem tudjuk pótolni, hagyd itt őket, és ez azért is jó, mert akkor neked rálátásod van arra, hogy mi történik Európában, anélkül, hogy boots on the ground, anélkül, hogy amerikai bodybag-eket vinnének haza.
Uh-huh. És mondjuk a lengyel haderő mellé, amelyik azt hiszem már 4%-on túl van a haderfejlesztésége. Melyik ország tudna fölzárkózni? Az ember rögtön azt mondaná, hogy Németország, de hát a német haderő olyan állapotban van, hogy gyakorlatilag zöldmezős beruházás elé nézne.
Hát azért ez azért nem annyira így van.
Egy újságírónak szabad mondani, én zsúrnak.
Igen, azért nekem meg szabad azt mondani, hogy azért ez egy kicsit túlzás, sőt, kötelességem azt mondani, igen, a német haderő be kell ruházni, és csinálják, és elhatározzák ezt. Azt gondolom, hogy ugye van egy kitűnő ilyen szempontból, én nekem szimpatikus a kancellárió, kitűnő a honvédelmi miniszter, szerintem Helmut Schmidt óta a legjobb honvédelmi
miniszter.
Meg is tartották
az előző
kormányban. Meg is tartották, igen. Így van. Tehát minden esély megvan arra, hogy ők most helyrehozzák azt, amit eltoltak az elmúlt években. Pénzt is szánnak rá. Ugye sikerült az Alkotmánybíróságon keresztül verni azt, hogy most már lehet erre is, meg egyáltalán kölcsönöket fölvenni. Szóval én azt gondolom, hogy németek följönnek, és hát azért a franciák meg a britek azért ott vannak, azt azért ne felejtsük el nekik. Komoly, a briteknek nem nagy, de de nagyon komoly erejük van a franciáknak, meg hát ugye azért elég komoly, és tapasztalataik is vannak, és hát ott van Törökország is, akit hogyha egyszer politikailag sikerül jobban beintegrálni, akkor azért ez egy nagyon komoly erő. És ugye Donald Tusk mondta nagyon értelmesen, hogy mi most könyörgünk azért, hogy 350 millió amerikai megvédjen 500 millió európai 150 millió orosz ellen. Szóval ez egy kicsit vicces dolog.
Tehát akkor, ha jól értem, lengyelek, britek, németek, franciák. Gyakorlatilag ez adja. Illetve azért ne feledjük ki a skandináv államokat.
Román, török, skandináv államok,
hát olasz. Olyan, talán arra mondták, csak egészen más összefüggésben, az egy ingadozó középmennyasszony, mondták volna ilyenre a Rákosi korszakban.
Igen, de attól függ mire. Tehát azért egy közös európai védelemben, ha valóban európai védelem, ugye ezzel látom, mert ki lehetne bántani a török Európai Uniós tagsági problémákat, szerintem például. Tehát nem kell lemondani a törökökről, de hát ott vannak az olaszok, elég komoly erőt képviselnek. Ne becsüljük alá, mert nagyon sok kis képességre képesek a hollandok, dánok, finnek, svédek, belgák, szóval azért össze lehet ebből szedni. Az a kérdés, ugye, hogy ezt össze kell szedni szépen, ez a nagy feladat, hogy hogyan tudjuk összeszedni.
És ez például segítene valamilyen módon Európát túlvinni a saját határa, én úgy értem, hogy mert ugye gazdaságilag ezzel próbálkoznak a vámháborúban, hogy az Európai Unió teremtsen és próbál is mindenféle szerződéseket kötni mondjuk Indiával, vagy éppen Brazíliával, másokkal, hogy a gazdasági súlyát valamiképpen átváltsa, és az amerikai szállításokat megkiváltsa. Ez mondjuk az európai NATO rész erősödését is segíteni, jelenteni?
Mindenképpen igen, nincs közvetlen összefüggés, de igen, mindenképpen így van. De hát ugye itt aztán még így van, amiről most nem beszéltünk, ez a hadipar, amelyik Európában óriási jövő előtt áll, ha hihetünk nekik. Ugye ez bele is került a kommunikébe is, hogy a hadipari együttműködéssel minden. De hát ugye itt meg aztán nagyon vigyázni kell az amerikaiakra, mert az amerikaiak azt szeretnék, ha amerikai fegyvereket vennének európai pénze, például Ukrajna számára. Itt most körül is rajzolódik az első olyan nagy üzlet, hogy néhány, akár 10 Patriot üteget venne Európa Ukrajna számára, ami egy döntő változást hozhatna az ukrán háborúban. És Trump úgy tűnik legalábbis egyszer elejtette az, hogy ő ezt akar támogatná is. Tehát ugye és ebben az Európai Uniónak nagyon sok nagy szerepe lehet. Az Európai Unió most már rájött arra, hogy nem kell katonáskodni. Ugye megpróbáltak ilyen mindenféle headline goal, meg ilyen dolgokat csinálni, nem fog működni. Nem működik az Európai Unió akkor jó, hogyha pénzzel támogatja a NATO-t, és ez ugye elkezdődik, és hogyha a hadipari együttműködésben komoly teljesítmény. Ez a két terület van, azt gondolom, ahol az EU komolyan részt vehet, a többit meg hagyjuk a NATO-ra.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Nagyon szívesen.
Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.